Szóval, jó estét kívánok mindenkinek! A múlt kicsit elbeszélgettük az időt Izraelről, meg más hasonló hasznos dolgokról. Most megpróbáljuk a 26-os fejezetet befejezni, mert csak azért is, mert jövő héten ugye szünet lesz, és nehogy úgy menjetek haza, hogy még a 26-os fejezetet sem fejeztük be. Gyorsan csak ugye, tényleg két mondatban fölelevenítve, hogy miről beszéltünk a múltkori alkalmakkor, ugye azt mondtuk, hogy amikor az ember szomorú és melankolikus állapotban van, az nagyon káros Isten és köztelevő kapcsolatra, és az a cél, hogy az ember minél inkább örömmel teli legyen, és fürge, és energiadús legyen. És ezért a szomorkodás az nem egy jó stratégia, és itt külön választottuk, hogy két dolog miatt lehet szomorkodni. Vagy azért, mert nincs megelégedve a spirituális szintjével, és úgy gondolja, hogy hát lehetne, tehát hogy mondjam, lelkiismeret furdalása van, és ezért szomorú. Vagy azért, mert úgy gondolja, hogy nem elég jól mennek a dolgok, nem elég jól megy a biznisz, tehát a materiális dolgok miatt szomorkodik. Tehát lehet vagy a spirituális dolgok miatt szomorkodni, vagy a materiális dolgok miatt szomorkodni, és mind a kettőt külön kezeltük. Spirituális dolgokra azt mondta az általában, hogy a legjobb az, hogyha ezzel való lelkiismeret furdalást és sajnálatot, azt kifejezett időpontokra specializáljuk. Tehát mondjuk, ahogy mondta, Tikkun Hatszot, az évféli bűnbánat, amikor a szentélyt gyászoljuk. Ugye abban az időben ez egy bevett dolog volt, hogy évfélkor fölkeltek, és ugye a szentélyt gyászolták. Az egy kifejezetten jó időszak erre. Akkor az ember végig tudja gondolni a vétkeit, és erre tud koncentrálni. Vagy még akkor is, amikor ezt csinálja, akkor is utána ugye örömmel kell befejeznie, és nem azzal, hogy szomorkodik, hanem a szomorkodást rögtön át kell fordítania az örömbe, és rögtön Tórát tanul örömből, és így tovább, ugye, ahogy ezt mondtuk. Ez az első rész. A másik rész az, amikor materiális dolgok miatt szomorkodik az ember. Mert azt mondtuk, hogy hát hiszünk abban, és erről nagyon hosszan beszéltünk, szinte már 2 vagy 3 órát is ezzel foglalkoztunk, hogy hiszünk abban, hogy Isten tulajdonképpen mindig jó, minden Istentől való, semmi sincs Istenen kívül, és azért bármi történik velünk, az mindenképp Istentől van, nincsenek véletlenek. Ha mi úgy fogjuk föl, hogy valami rossz, az azért fogjuk föl azt úgy, hogy az a valami rossz, mert nem tudjuk értelmezni. Ugye? Mondtam erre azt a példát, hogy történhet veled valami rossz, de ha tudod, hogy miért történik, akkor nem tekinted azt rossznak. Lehet, hogy nagyon rossz éjt-nappal téve tanulnod a záróvizsgára, de ha tudod, hogy miért csinálod, akkor azért nem tartod rossznak, alapvetően azt mégis jónak, vagy egy jó célú dolognak tartod. Miket tartunk rossznak? Azokat, amik meghaladják a szellemi képességünket, az intellektusunkat, nem vagyunk képesek felfogni, olyan tragédiákat, amikben semmifajta magyarázatot vagy értelmet nem találunk. Ez az, amit mi rossznak tekintünk. Erre pedig az ugye a általában javaslata, tanácsa, hogy ha nem is értjük ezeket a dolgokat, és nem is fogjuk érteni, ne veszítsük el a hitünket abban, hogy végsősorban ezek a dolgok is jók, ezek is Istentől valóak. Ha ezt a hitet nem veszítjük el, akkor bízhatunk benne, legalább egy kicsit megkönnyebbül a dolgunk, mert mégis nem leszünk, próbáljuk a szomorúságot legyőzni magunkban. És akkor itt tartottunk, erre mondtuk azt, hogy tulajdonképpen, ha mi jobban belegondolunk, akkor mi jön magasabb szintről, ha minden Istentől származik. Mi származik magasabb szintről? A jó, a velünk történő jó, vagy a velünk történő rossz? És mit mondtunk, emlékeztek-e?
Hát, hogy a rossz, de akkor sem tudtam befogadni.
Hát befogadni nem tudjuk, mert pontosan erről van szó, befogadni. A hit az nem egy befogadós dolog. A befogadni azt lehet, amit vagy az értelmeddel felfogsz, vagy az érzékszerveiddel megérzel. A hit az egy elvontabb dolog. Tehát csak arról van szó, hogy logikailag levezettük, de ezt nem várjuk el, hogy ez be is fogad, hogy ezt magadévá tegyed. Az értelmeddel esetleg megértsed, hogy valóban arról van szó, hogy az, ami és ezt a példát használtuk, amikor egy gyerek, ahogy a gyerek értelmezi azt, amit a szülő csinál vele. Vannak dolgok, amit a gyerek jónak értelmez, lát, megkapja a délutáni csokit, a nem tudom, különböző jó pofa dolgokat, Vannak olyanok, amiket rosszként értelmez, amikor a szülő szigorú vele, behajtja rajta a házi feladatot, és így tovább. Mégis azok a dolgok, amiket ők miért értelmezi azokat rossznak? Mert nem látja az értelmet, mert az ő intellektusában azoknak már nincsen helyük. Mert önnek is szűkebb az intellektusa. Ezért azokat rossznak tartja, de valójában azok nem rosszak, hanem jók. A különbség csak az, hogy míg a gyereknél, ha felnő, meg fogja érteni visszamenőleg, hogy ezek miért voltak mégis jók, a mi esetünkben nem feltétlenül értjük ezt meg. Csak hiszünk benne, hogy talán majd egyszer megértjük, vagy soha nem is fogjuk megérteni. Oké?
Okay? Igen. Tegyek különbséget, hogy hiszek benne, hogy elfogadom?
Hát nem tudom, hogy te mit értesz az alatt, hogy hiszek, meg az alatt, hogy elfogadom.
Én ugyanaz csak.
Az elfogadom, az jelentheti azt, hogy valamit, amikor az ember azt mondja, hogy elfogadom, az azt akarja kifejezni, hogy ha bár nem értem, de elfogadom. Vagy ha bár nem értek vele egyet, elfogadom. Lehajtom a fejemet, és elfogadom. Ha ezt jelenti...
Minden belső...
Kasper
fogadom.
Hát egyszerre egy. Igen?
Én nálam
a hit meg az elfogadom? Mert a hit az alapvetően olyan dolgok, amiket nem fogok, nem tudok magamévá tenni, még akkor is, ha megértem őket, de nem tudok vele teljességgel, nem tudom magamévá tenni, az a hit. A hit az azok a dolgok, amiket nem értek. Vagy ha értem, hogy hogyan működnek a lényegüket, nem tudom, nem úgy értem, mint amikor valamit látok és megértem. Erről a hitről nagyon sokat beszéltünk már, hogy ez mit jelent. Ha valakinek ezzel kapcsolatban szeretne egy jó összefoglalót, akkor a zsidó.com-on van egy előadás, szerintem kettő is, ami arról szól, hogy mi az a hit. Mi a különbség a hit meg az intellektus között. Most nem fogunk tudni kitérni részletesen, mert ez meghaladja, szétfeszíti a mai előadás kereteit, de igen, ez egy fontos téma. Te is akartál valamit mondani?
Igen, hogy azt mondom, hogy van olyan jó is, amit nem tudom megmagyarázni. Lehet, hogy nem figyelünk oda, de az én életemben volt már olyan jó özön, ami annyira betűnő volt, és megmagyarázhatatlan volt. Tehát én az ellen ágálok itt, hogy minden, ami rossz, az isteni. Tehát gondolom, hogy amit nem értünk meg, attól
nem értem fejezben.
De az arról van szó, hogy azt mondod, hogy ami jó, azt megértjük, és akkor az olyan földi dolog, és a rossz, amit nem értünk meg, az azért jó, mert Istentől ered.
Uh-huh.
De azt gondolom, hogy általában nem értünk meg az Istentől ered. Tehát ez lehet jó is, nem feltétlenül
ez, rossz. Ez kétségtelen, így van, de te két külön dolgról beszélsz. Először is minden Istentől van. Jó is, rossz is, olyan is, ami se nem jó, se nem rossz, minden. Amikor te azt mondod, hogy vannak dolgok, amik jók, és nem érted, ott nem azt nem érted, hogy az miért jó, azt nem érted, hogy miért érdemled meg. De azt, hogy miért jó, azt érted?
Ja, igen.
Akkor nem hívnád jónak? Én erről beszélek. Arról beszélek, hogy a különbség a jó és a rossz között az az, hogy a jónál érted a dolog értelmét, hogy mire jó ez, és ezért nevezed jónak. A rossznál nem érted az értelmét. Nem látod az értelmét, értelmetlennek, céltalannak látod, és ezért látod tragikusnak. Oké. Tehát akkor ezek szerint az a rossz, ami történik, mert azt is úgy értelmezzük, hogy Istentől való, és akkor itt ezért mondja a Zsoltárokban, hogy boldog az az ember, akit Isten sanyargat. Ugye, és erre mondtuk azt, hogy ez azt jelenti, hogy az az ember is, akit Isten sanyargat, lehet boldog, ha arra gondol, hogy az a sanyargatás az valahol magasabb szintről van, még akár, mint a felfogható jó dolgok. És ugye azt is mondtuk, hogy ezért mondták azt a bölcsek, hogy azok, akik... Következőt mondták a bölcsek. Azok, akik örülnek a fájdalmaknak, azokról azt mondja az írás, hogy akik szeretik őt, azok olyanok, mint amikor a nap kijön teljes erejében. Mindjárt ezt el fogom magyarázni. Mert az öröm az miről szól? Az öröm az arról szól, hogy milyen közel vagyunk az örökkévalóhoz. Sokkal inkább erről szól, mint az egész evilági létről. Vagyis, tehát, hogy amikor az ember örül a fájdalmaknak, az csak akkor, egy ember, egy ébresztő ember csak akkor tud örülni a fájdalmaknak. A fájdalmakat most csak nem csak fizikai fájdalmakat értek, hanem tehát bármilyen az életben történik velünk. Milyen ember tud örülni a fájdalmaknak? Az az ember, aki közel van Istenhez. Ugye? És erős ezért a hite, és azt mondja, hogy elfogadja, hogy akkor is, hogyha nem értem, hogy ennek mi az értelme, örül annak, hogy Istentől ezeket a dolgokat megkapja, mert hisz benne, hogy ezeknek van egy az ő értelmét meghaladó értelme. De akkor ki az, aki tud örülni a fájdalomnak? Az, aki közel van Istenhez. Ugye az is írva van, ki tojv házdechom mechaim, jobb a te jóságod, mint az élet. Vagyis ez azt jelenti, hogy az örökkévaló jósága nem mindig azokban a dolgokban nyilvánul meg, amit mi életként, vagy a matális életként fogunk föl, hanem valamikor ezek meghaladják azt. És aki valóban közel van Istenhez, az közelít azokhoz a dolgokhoz, amelyek sokszor felfoghatatlanok is. Ez, ugye a következőt magyaráztuk, hogyha visszaemlékeztek, hogy Isten, az isteni megnyilatkozásnak van egy olyan oldala, ami felfogható, és van egy magasabb szintje, ami felfoghatatlan. Az az ember, aki közel van, minél közelebb van Istenhez, annál közelebb van, úgymond, ehhez a felfoghatatlanhoz, és ezért képes örülni és elfogadni azokat a dolgokat is, amik ebből a felfoghatatlan tartományból származnak. Nem tudom, hogy követhető volt-e, amit mondtam. És ez valahol megmagyarázza azt is, hogy miért van az, hogy előfordulhat, hogy esetleg olyan emberek, akik nagy szádikok, vagy szent életű, igaz emberek, azokkal rossz dolgok is történnek, vagy általunk rossznak látott, tragikus dolgok történnek velük az életben. Igen.
Ennek a gondolatnak nincs meg az a veszélyes, hogy esetleg az emberi empátiát csökkentik. Mert akkor lehet, hogy ha valaki a saját szenvedésére így gondol, akkor előbb-utóbb a másikéval is így lesz, hogy rásul az érdekébe van, stb. Előnyére válik, és nem lesz az a kölcsös segíteni akarás, ami
nagyon jó a kérdés első hallásra. De azt kérdezed, hogy ha úgy fogjuk föl a rossz dolgokat is, hogy ezek tulajdonképpen jók, akkor nem fogja ez azt eredményezni, hogy amikor mással történik rossz, akkor azt fogja, hogy nagyon jó neki. Nagyon jó, sok rossz történik vele, akkor egy nagyon jó. Örüljön a rossznak. Igen, de ugyanakkor nem. Miért? Na, amikor te azt mondod saját magaddal szemben, hogy a rossz, ami veled történik, az igazából jó, és az semmilyen módon és semmilyen körülmények között nem ment föl téged sem az alól, hogy a saját sorsodat megpróbálja tudatosan javítani. Ugye ezt nagyon sokszor kihangsúlyoztam az előző órán, talán inkább két órával ezelőtt, hogy ez mind-mind csak arra vonatkozik, amikor már mindent megtettél azért, és minden belső önvizsgálatot végig gyakoroltál, és arra jutottál, hogy nem vagy képes az életeden változtatni, vagy ez a sorsodon változtatni. Akkor mondhatod azt, hogy ez Istentől van, és ez jó. De ha beleteszed a kezed a tűzbe, és azt mondod, hát megégettem a kezemet, de biztos Isten tette, azért tette vele, mert neki ez jó, ez egy marhaság, azért égetted meg a kezedet, mert beleraktad a kezedet a tűzbe. Vagyis azt akarom ezzel mondani, hogy ez a felfogás, ez csak azokra a dolgokra vonatkozik, amihez nincs eleve, amilyenek az embernek a szabad akarat által nincsen beleszólása. És ez, ha ez igaz rád, akkor igaz a másikra is. a másiknak megpróbálsz mindent megtenni az érdekében, de amikor már nem tudsz többet, vagy amikor úgy látod, hogy ez már nem rajtad múlik, akkor valóban abban lehet, hogy igazad van, hogy ahogy a saját sorsod szempontjából az ő sorsát is úgy azt fogod mondani, hogy hát hiszel, jobban el fogod viselni az ő szenvedését, mert hinni fogsz benne, hogy az is valahol jó neki. Ez nem azt jelenti, hogy kár örömöd lesz, vagy hogy hogy apátiában mész át vele szemben, vagy ilyesmi. Csak azt, hogy az ő szenvedése neked is fájhat, azt könnyebben fogod elviselni.
Hát, hogy ezt a mindent megpróbálni, ez szerintem nagyon nehéz. Tehát, hogyha valami baj van, akkor mondtam, de én mindent megpróbálni. Tehát, hogy szerintem ez egy nagy csapda.
Abban ne próbáljunk, mert mindent nem értem, hogy mire...
Azt mondja, az ember könnyen fölmenti magát. Tehát azt mondja, hát de hiszen mindent megpróbáltam, és mégsem.
Nem értem, hogy milyen más lehetőségünk lenne. Hát persze az ember... Én nem. Nem hiheted. Mármint hát bizonyos esetekben hiheted. Hát vannak dolgok, amikre egyértelműen nincsen ráhatásod. Az, hogy valaki rákos, beteg vagy sem, arra nincs ráhatásod, hogy ő beteg lett. Arra már, hogy megpróbálsz mindent a meggyógyítása érdekében, arra van ráhatásod. És aztán, hogy ez egy erkölcsi kérdés konkrétan, hogy meddig kell elmenned az ő érdekében, azt be kell beszélned egy szellemi tanítóval, valakivel, aki tanácsot tud adni abban a konkrét helyzetben. Az, hogy az ember mikor mondja, az, hogy nincs olyan erkölcsi recept, nem csak ezekre a dolgokra, általában az életben, ami azt lehet mondani, hogy akkor mindig ezt követed, akkor mindig nyugodt lelkiismereted lehet. Ilyen nincsen. Bizonyos alapelveket kell követni, és ha konkrét kérdésről van szó, konkrét helyzetről, akkor megvitatod azt a konkrét helyzetet valakivel, akiben megbízol, és akinek a tanácsára adsz.
Mert sokszor így látom, hogy csapdaként másokon könnyebben látom. Ugye az, hogy de hiszen mindent megpróbáltam, és látom, hogy nem próbált
meg
mindent.
Jó, ez nyilvánvalóan benne van a pakliban.
Hát másokon
ez de ettől még nem mondjuk azt, hogy az ember nem mondhatja soha azt, hogy mindent megpróbált, mert az se igaz. Vannak helyzetek, amikor mondhatja, és akkor bejön az, hogy azt mondja, hogy igen, mindent megpróbáltam, de hiszem azt, hogy ezek után hiszem azt, hogy ez a rossz, ez valahol mélyen jó. Jó, menjünk még egy kicsit tovább, hogy próbáljuk befejezni a fejezetet. Tehát annak kellene, hogy nyilvánvalóan ez egy nagyon kényes és összetett téma. Tehát akkor tulajdonképpen most már mind a két kérdést kezeltük, hát idézőjelben kezeltük, nyilván ez sokkal összetettebb. Ugye beszéltünk azokról a félelmek, vagy fájdalmakról, vagy nehézségekről, amik a önmagunk spirituális szintjét, a lelkiismeretfordulást illetik, hogy lelkiismeretfordulásunk van valami miatt, és akkor ez szomorúságba visz minket, ez volt az egyik kérdés, amit kezeltünk, és most legutóbb pedig a másik, akkor a materiális létünkkel nem vagyunk megelégedve, az meg a másik helyzet, ott is hát az embernek tanácsokat adott az álterebe, hogy hogyan próbálja kezelni, amikor a materiális életében különböző fájdalmai vannak.
A szerelem az melyik
kategória? Mi ezt most a materiálisba soroljuk. Mert a materiális, az, ha most nagyon nehéz ezt nagyon elválasztani, az minden, ami az én egómmal, az én egocentrikus lényemmel függ össze. A spirituális pedig az, ami a lelkiismeretemmel függ össze. Az nem az egóm, hanem az igazságérzetem. Mondjuk egyszerűsítve. Most a következő kérdéssel foglalkozni az álterebe. Vissza fog térni arra, amikor az embernek lelkiismeretfordulása van valamilyen spirituális dolog miatt. És azt fogja mondani, hogy az előbb, az elején beszélt arról, hogy az embernek tudatosan kell megválasztania, hogy mikor foglalkozik a saját lelkiismereti kérdéseivel, mikor tart önvizsgálatot, hogy ne csak úgy bármikor úgy szomorú legyen. Ugye erről beszéltünk, tehát, hogy a spontán lelkiismeret furdalás az káros, és az nem a jó oldalunkból, hanem a rossz oldalunkból származik. Az ember azt gondolná, hogy esetleg ez a, amit az általában mondta, hogy a spontán lelkiismeret furdalás az rossz, az mire vonatkozik? Arra, amikor spontán mondjuk ima közben, vagy a Tóra tanulása közben, vagy a jó cselekedeteim közben jelenik meg bennem, vagy ötlik föl bennem a lelkiismeret furdalás. De ha mondjuk, amiközben ülök a traktoron, a mezőn, és tudom én, vágom a kukoricát, közben... Ahogy vágom a kukoricát? Szóval, amíg ülök a traktoron, és aratom a kukoricát, és megjelenik a fejemben, hogy ú, de borzasztó ember vagyok, és hogy micsoda lelkiismeret furás, akkor mi van? Akkor esetleg ez jó, de hogy ahelyett, hogy a kukoricával foglalkozzak, valami nemesebbel foglalkozom, ez pedig a saját lelki állapotom. Akkor mit gondolnánk, hogy esetleg ez akár jó is lehet? Mit gondoltok ti? Mert?
Mert
végül sokkal nem az a dolga. Jó, de most akkor értem, amit mondasz, azt mondod, hogy nem az a dolga, foglalkozni a dolgával. Amikor a kukoricát kell vágni, akkor vágja a kukoricát, amikor pedig lelkiismeretfogása kell legyen, akkor legyen lelkiismeretfogása. Jó, de akkor mondok mást. Ha valaki kukoricavágás közben a traktoron tórát kezd tanulni, az jó? Ebben a logikában az se jó, ismer ezt a viccet, hogy lehet-e dohányzás közben talmudot tanulni, vagy talmudát közben dohányozni, vagy dohányzás közben talmudot tanulni. Ugye mi azt gondoljuk, hogy lehet, hogy nem az a dolga, de ha ez egy nemes cselekedet, és tudja egyszer a kettőt csinálni, akkor miért ne? Jó, nyilván, akkor ez az veszélyes, akkor az nem jó. De most érted, most akkor nem traktor, mondok valami mást, amit a boltban ül, és várja a vevőket, akkor legyen-e lelkiismeret. Mi van akkor egyszer csak fölben, hogy lelkiismeret furdás, hú, de rossz vagyok. Tehát, hogyha a spontán lelkiismeret furdás nem az Istennel kapcsolatos foglalkozás közben jelenik meg nála, hanem a naturális élettel kapcsolatos foglalkozás közben. Hogy kicsit közel hozzam hozzátok ezt a példát. Hát egyszerűen arról van szó, hogy az ember megy az utcán, és van teljesen matás dolga van elfoglalva, és fölötlik benne a lelkiismeret furdalás, akkor mit kezdjen ezzel? Gondolja azt, hogy ez jó, oké, akkor most tényleg önvizsgálatot tartok, vagy gondolja azt, hogy ennek most nincs itt az ideje, ahogy mondtad. Mi lesz a válasz? A válasz az, ahogy te mondtad. Ennek nem most van itt az ideje. Nem azért, mert az emberek mindig azzal kell foglalkozni, ami éppen a feladata. Mert ha tudja egyszerre kettőt, és még be tud csinálni egy micvát is, miközben a boltban vásárol, akkor csináljon micvát. De ez egy másmilyen dolog. Honnan jött hirtelen neki ez a lelkiismeret fordulás? Ha tényleg az isteni lelkéből jött volna, akkor nem valószínű, mert a kukorica a mező közben az isteni lélek nem szokott fölébredni csak úgy. Itt van valami turpisság. Miért ébredt föl benne a lelkiismeret fordulás? Ez az ő rossz lelkéből, az állati ösztön lelkéből jön. Mit akar az állati ösztönének elérni ezzel? Azt, hogy lerántsa őt és rossz kedvűvé tegye. És mi a rossz kedvűségnek az eredménye? Az újbóli belezuhanás az matáris élvezetek hajhászásába. Most ezt egy olyan tétel, amit megpróbálok elmagyarázni, hogy érthető legyen. Akár pszichológiailag. Az embernek ugye azt ismertek azt a mondjuk akár a szenvedélybetegségeknek is, ugye? Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember, amikor az embernek az alapállapota, a természetes állapota, most lehet, hogy ezt úgy fogom elmagyarázni, hogy ez nem felel meg a modern pszichológiai terminológiáknak, de magam szavaival. Az ember az nem szeret, az embernek a természete az, hogy ő szeret élő lenni. Élő, mozgó, változó, haladó, stb. Ez a természetes mondja, és ezért akkor boldog az ember, amikor alkot, amikor halad, amikor megy, amikor utazik, amikor változik, amikor történnek a dolgok. Az az ember, aki egy szobában ül, és nem történik vele semmi, az az ember ez nem boldog, az nem örül, kizár dolog. Az az ember örül, normál esetben, és boldog, aki állandó változásban él. Ugye Isten így teremtett bennünket, hogy állandóan mozogjunk, változzunk, változtassuk a világot, és így tovább. Amikor az ember szomorúvá lesz, akkor mi történik? Megbénul. Nem képes semmit csinálni. Nem képes haladni, nem képes változni, nem képes... De ez ellentétes az emberi természettel. Hova fog menekülni abból, hogyha szomorú? Egy olyan változásba, amit könnyen el lehet érni. Nagyobb munka nélkül. De mi történik? Amikor te szomorú vagy, depressziós vagy, akkor nem vagy képes kemény munkára, vagy bármilyen szellemi munkára, alkotásra, mert le vagy bénulva. Akkor mi az, amivel el tudod élni, hogy mégis majd változás következzen be? Egy olyan valamivel, amit könnyű elérni. Mondjuk egy példát? Egy csokival. Ugye? Hogyha az ember szomorú, akkor nem képes alkotni, nem képes, akkor fog egy csokit, az fölviszi, akkor fölviszi a vércukrát, mit tudom én, eleve csinál valamit, eszik, ugye magáévá tesz valamit, és ez a fizikai élvezeteknek egy példája, és ez megmutatja azt a képletet, hogy miért történik az, hogy amikor az ember szomorú, akkor utána a kitörési pont, a legkézenfekvőbb kitörési pont onnan az a fizikai élvezetek és örömök hajhászása. Mert a fizikai élvezeteket és örömöket, sokkal könnyebb elérni, és ezzel változást kapni, mint valóban kézbe venni magadat, és elkezdeni dolgozni. És mivel depressziós vagy, eleve le vagy bénulva, és sokkal kevésbé tudsz haladni. Értitek? És ez a csapdája a depressziónak. Pontosabban ez a csapdája a fölösleges lelkiismeret furdalásnak. Amikor fölöslegesen lelkiismeret furdalásod van, akár nemes dolgok miatt, mi lesz a következménye? Nem az, hogy meg fogsz változni, hanem hogy a lelkiismeret furdalásban eljutsz egy lebénult, depressziós, időzelbe vett depressziós állapotba, és onnan hova akarsz majd kitörni, hova fogsz kitörni, valamilyen fizikai, materiális élvezet felé. És az mit fog eredményezni? Egy rövid ideig jó kedved lesz, vagy jobb kedved lesz, de utána rögtön visszaesen ugyanúgy, és ez egy ördögi kör, akkor megint egy fizikai élvezet, és így tovább. És ezért mondja a tánya azt, hogyha még olyan időszakban is jön be ez a spontán lelkiismeret furdalás, amikor semmit szent dolgot nem csinálsz, csak ülsz a traktoron, akkor tudd, hogy ez nem egy jó dolog. Mivel ez spontán jött, és nem tudatosan csinálod, mi lesz az eredménye? Az az eredmény, hogy hiába szent dolgokról gondolkozol, melankóliába fogsz esni, le fogsz bénulni, és mit fogsz csinálni innen? Menni fogsz az élvezetek után. Mész a kocsmába, a drogba, az evésbe, a szexbe, egy csomó olyan dologba, amit viszonylag könnyű elérni, és rövid ideig ki tud zökkenteni téged ebből a lebénult állapotból. Szóval ez a képlete annak, hogy az ember, amikor depressziósá válik, rosszkedvű válik, lebénul, és ez ellentmondásos az ember természetével, hova próbál kitörni innen, oda, ami ad neki egy átmeneti örömállapotot, egy átmeneti változást az ő lebénult állapotába, és amikor ezt megcsinálta, akkor új, eltelik egy kis idő, és újból visszaesik, mert látja, hogy tulajdonképpen nem ő változott, hanem csak használt valami csodaszert, amivel átmenetileg elért valami változást. És ezért mondja az általában, hogy jobb, ha ilyenkor, amikor a kukoricamezőn vagy, és a traktoron ülsz, és beötlik neked egy lelkiismeret furdalás, akkor azt gondolod, ó, milyen szent ember vagyok. Még a kukoricavágás közben is arra gondolok, hogy nem tartom a sábeszt. És ez milyen rossz. És akkor ez lelkiismeret furdalást okoz neked. Tudd meg, hogy ez nem igaz. Ha te azért akarsz önvizsgálatot tartani, hogy nem tartod a sábeszt, azt csináld egy konkrét, erre kiválasztott időpontot. Most erre fogok gondolni, és azon fogok gondolkodni, hogy hogyan tudom magamat változtatni. De az csak úgy spontán jön, az mire jó? Ami azt jelenti, hogy amikor az embernek, mit értünk azon, hogy tudatosan csináld a lelkiismeret furdalást? Lelkiismeret furdalásnak azért önmagában, hogy lelkiismeret furdalás semmi értelme nincsen. Az öncélú lelkiismeret furdalás az rossz. A lelkiismeret furdalás, mint valami technikai, operatív dolgot kell kezelni. Operatív úgy kell kezelni a lelkiismeret furdalás, hogy én azért van most lelkiismeret furdalásom, hogy megnézzem, hogy tudok magamon javítani. Önvizsgálatot tartok, hogy tudok magamon javítani. Nem az, hogy rossz kedvem legyen. És ezért mondja, áha átszusz mi millédese mája, hogy még a szomorúság, az a szomorúság is, ami az égi, tehát spiritás dolgok miatt jön, azt is az embernek mindenféle tanácsot és ötletet kell fejlesztenie magában, hogy tud megszabadulni ettől a szomorúságtól is. Nem kell, hogy mondjuk, hogy természetesen az embernek igyekeznie kell megszabadulnia ettől a szomorúságtól azokban az időszakokban, amikor amúgy Isten szolgálattal foglalkozik, imádkozik, Tórát tanul, valamilyen jó cselekedetet csinál, segít a szegényekkel, mit tudom én. Ha akkor fölötlik benne egy ilyen lelkiismeret furdás, ami rossz kedvet eredményez, akkor rögtön attól meg kell szabadulni. De nem csak itt, hanem még azoknak az üzletembereknek, vagy a fizikai, materiális világgal foglalkozó embereknek is, amikiknek a munkájuk közben esik be egy ilyen lelkiismeret furdalásos gondolat, nekik is tudniuk kell, hogy ez nem más, mint a rossz ösztönük csele velük szemben, mert ennek az a célja, hogy később emiatt a lelkiismeret furdalás után beleessen a melankóliába, depressziós legyen, és innen pedig belevigye őt a fizikai világ élvhajhászásaiba, ahogy ezt másút részletesen elmagyaráztuk. Honnan tudjuk, hogy ez csak a rossz ösztönnek a csele, aki beöltözik valami szent köntösbe, hogy úgy nézek, hogy lelkiismeret furdalás, ez van nagyon jó dolog. Onnan, hogy a kukoricamezőn csak úgy magától nem ötlik be az emberek, nem ébred fel az isteni lelke, ez gyanús. Az előbb még azon gondolkozott, hogy nem akarom mondani, hogy mi is, egyszer csak lelkiismeret furdalása van. Hogy történt ez? Egy csak fölébredt az isteni lelke? Nem. Ugye azt a haszidizmus mondja, hogy a rossz ösztön, amikor az ember ellen föllép, akkor megpróbál mindenféle cselet alkalmazni. És beöltözik gyakran szent köntösbe. Ez például a szent köntös. Úgy az, hogy az embernek lelkiismeret furdalása van, az milyen egy nemes dolog. Durva lélek, lelkiismeret furdalása. Igen, ám csak nem a jó időben. És mit fog eredményezni ez a lelkiismeret furdalás? Csak a rosszat. Emlékeztek, erre mondtam azt, az egyik haszid rebbe azt mondta, hogy a bűn utáni lelkiismeret furdalás rosszabb, mint maga a bűn. Ugye, ha nem tudatosan van. Ha tudatosan van kezdve azt mondani, hogy most tudom, hogy most, ma este, akkor ezen fogok gondolkozni az ima közben, vagy mit tudom én, és azon fogok gondolkozni, hogy tudok javítani önmagamat, az egy másik kérdés. De csak úgy spontán, az a lehető legrosszabb dolog. És a lényeg az, hogy bármikor is ötlöljön föl az emberben a lelkiismeret furdalás, legyen az a tóra tanulás közben, vagy legyen az egyszerűen a munkája közben, vagy bármi idő közben, mindig arra gondoljon, hogy ez nagyon jó, de ennek nem most van itt az ideje. Tegyük félre ezt a gondolatot, és foglalkozzunk vele akkor, amikor tudatosan erre tudunk koncentrálni. Ezzel együtt, akkor mi az embernek a feladata? Az embernek valóban félre kell tennie időpontokat, vagy kifejezett alkalmakat arra, hogy azon gondolkozzon, hogy Isten milyen hatalmas, és milyen mindenható, és mennyire áthatja az egész világot. És ő pedig egy bizonyos vétkekkel esetleg, hogy letért a jó útról, ezzel foglalkoznia kell, tehát gondolnia kell tudatosan, de a végeredménye ennek az kell, hogy legyen, hogy arra gondoljon, hogy ha bár letért a jó útról, mindenképp meg tud térni, és vissza tud térni a jó útra, és Isten biztos, hogy örömmel fogja őt fogadni. És ez az, amiről beszéltünk, hogy ez az öröm érzés, ami tud következni a szomorúság után. Kicsit szomorú azért, hogy ettől a végtelentől, a mindenhatótól eltért, de örül annak, hogy bármikor vissza tud térni. Tehát a végkövetkeztetése az ő tudatos lelkiismeret furdalásának nem az, hogy milyen béna vagyok, és milyen borzasztó vagyok, és milyen rossz vagyok, és milyen szerencsétlen vagyok, hanem az a végkövetkeztetés, hogy milyen jó nekem, hogy habár vétkeztem, de legalább fölismertem, hogy vétkeztem, és most próbálok visszatérni, és Isten visszafogad. Ez egy egészen más végkövetkeztetés, egészen más kimenet ellen. Nézd, ez nem egy egyszerű feladat. Azt kérdezted, hogy a felvétel mi az, hogy mit kell csinálni? Az embernek mégiscsak rossz kedve van. Legyen jó kedve. Most akkor jó kedve van. Az ember nem egy robot. Most akkor ezt megnyomom, ezt a gombot, és akkor most már jó kedve van. Ez természetes. De erre ad nekünk tanácsot. Attól függ. Egyrészt, ha így rossz kedved van, akkor megpróbálsz tudatosan foglalkozni vele. Ez, hogy mitől van nekem rossz kedve? Van-e bármi okom a rossz kedve? Nézzük meg. Azért van rossz kedvem, mert mit tudom én... Akarok mondani olyan példát, ami nem vettek fel az egyetemre. Oké? Okay? Vagy mert azért van rossz kedvem, mert rossz a kapcsolatom a apukámmal. Egyáltalán találtam-e okot arra, hogy rossz kedvem, vagy mert csak úgy van rossz kedvem? Ez az első kérdés. Ha találok okot, akkor ez egy ilyen ok, mert az apukámmal rossz a kapcsolatom, akkor ez az, amiről mi beszéltünk, ez a materiális világból, tragédiáimból származó rossz kedv, akkor itt az azon kell elkezdeni gondolni, hogy jó, akkor most ahelyett, hogy rossz kedvem legyen. Először is, tudok én valamit csinálni azon, hogy változtassak a viszonyomon? Kezeljük úgy, mint egy manapság a coach. De csak olyan rossz a viszonyom. Miért rossz a viszonyom? És hogy tudnék ezen változtatni? És itt arra, és itt arra. Ha úgy látom, hogy semmit nem tudok tenni, mert már mindent megtettem, akkor azt mondom, jó, hát igaz, hogy rossz a viszonyom az apukámmal. De ugyanakkor hiszek abban, hogy ebben is van valami jó, és megpróbálom meg is találni, hogy mi ebben a jó. Lehet, hogy ez azért van, mert Isten azt akar engem rávezetni, hogy éljek önálló életet. Hogy próbálj, hogy pontosan olyan lehetőségeim vannak fiatal korom ellenére, hogy önállóan a szülői háttér nélkül többet tudok elérni. Megpróbálom megtalálni, hogy mi az, és úgy kezelem ezt a kérdést, mint egy operatív kérdés, nem pedig, hogy rossz kedvem van. Ez. Ha pedig, mint tudom, hirtelen azért van rossz kedvem, mert tegnap becsaptam a legjobb barátnőmet, és lelkiismeret furdalásom van, akkor álljon meg a menet. Most nem most van ennek itt az ideje. Ma este elhatározom, ma este ezen fogok gondolkozni, és most tegyük ezt félre. Ha tényleg ez egy lelkiismeret kérdés, nem azt mondom, hogy nem foglalkozom, foglalkozom ma este. És ma este, amikor leülök ezzel foglalkozom, akkor végig gondolom, hogy tényleg milyen rosszul viselkedtem, hogy a barátnőmet becsaptam, és hogyan tudnám ezt kijavítani. Ez egy másik kérdés. Van egy másik probléma, amikor nincs oka az a rossz kedvnek, és az ember rossz kedvű, csak úgy rossz kedvű. Most ugye ez előfordulhat, olyan nincs. Hogy ne lenne? Vannak emberek, akik hajlamosak. Ez akár egy hormonális kérdés is lehet. A hajlamosabb a szomorúság, a hajlamosabb a jó kedve. Nem feltétlenül van.
Viccen kívül én olvastam egy ilyen tavaszra ajánlott vértisztító tejakeveréket. Ezek az ok nélküli szomorúságokra is rengetegen segített. Tényleg azért biztos a táplálkozás, hogy egyéb révén is
Az
ember szervezetébe fölhalmozott.
Egy csomó minden van. Az emberben az az érdekes, hogy az embernek a lelke és a teste az nem olyan, mint amikor egy pohárba belöntesz vizet, és külön tud válaszolni, idáig tart a pohár, és innen kezdődik a víz. Hanem a lélek és a test, az nem olyan, szóval a lélek nem úgy van a testben, hogy ezt így külön lehet választani. És, hanem ez egy egész, és ezért, amiről mi eddig beszéltünk, az a lélek önmagában van egy ok, és ennek az oknak van egy okozata, és azt kezelem, és azon gondolkozom, de vannak olyan dolgok, ami testi oka van. Ha éhes vagyok, akkor ideges vagyok. Ez nem azért, mert Isten rossz velem, hogy ennek fizikai, biológiai, élettani okai vannak. Van olyan szomorúság is, vagy olyan rossz kedv, aminek bizonyos élettani okai vannak. Itt a nőknél közismert, hogy a havi ciklus idején vannak nők, nem mindenki, akiknek rosszabb kedvek, vagy idegesebbek. Vannak terhesség idején. Látszik, ez egy élettani kérdés, ez nem olyasmi, ami... Vannak emberek, akiknek mondjuk alacsony a vérnyomásuk, akkor ez így befolyásol. Szóval csomó minden van, ami élettanilag, de ezzel együtt, azon kívül, hogy az ember megpróbál elmenni az orvoshoz, és megpróbál kezelni a dolognak a biológiai részét, nem szabad elfelejtenie, hogy éppen azért, amit az előbb mondtam, hogy ez nem egy különválasztató dolog, az ilyen típusú rossz kedvet sem lehet egyedül a test oldaláról megközelíteni. És elmész az orvos, és azt mondja, azért rossz a kedvem, mert az XY hormonból kevés van benned. És ez most ad neked egy kis gyógyszert, és akkor ezzel rendbe jössz. Ez nem megy. Mert pontosan azért, mert a lélek és a test, ez az a pont, ahol a test, ahol nem elég a test oldaláról megközelíteni. Szóval, semmi okom nincs szomorúnak lenni, minden rendben van, jó a családom, és van pénzem, és minden oké. Semmi, de mégis szomorú vagyok, akkor biztos, hogy ez valami hormonális kérdés, beadunk neked egy kis ivét, fölmegy a nem tudom mit, és akkor ettől majd jobb kedved lesz. De ez nem így működik. Mert pontosan azért, mert a lélek és a test ennyire egybe van, a lélek oldaláról is meg kell közelíteni ezt a típusú rossz kedvet is. Mit tudsz csinálni? Hogy tudod megközelíteni? Akkor erre azt tudod mondani, hogyha keresed a jót az életben. De milyen jót? Már mindened megvan. Akkor milyen jót keresed az életben? Már nem örülsz a hagymás rostélyosnak, és nem örülsz a kakaós csigának, és nem örülsz a... Mindened megvan. Van ember, akinek mindene megvan. Van ember, akinek mindene megvan. A szószoros értelme, és mégis rossz kedve van. Ezért kell, hogyha gondolsz arra, hogy van egy végtelen Isten, azt végig gondolod, hogy ő, ez a mindenható Isten, a végtelen, és eleve kicsit tanulsz a végtelen, hogy mit is jelent az, hogy végtelen. És vagy te a véges ember. És Isten micsoda kiváltságot adott neked, hogy egyrészt ezt az életet leéljed, másrészt micsoda feladatot adott neked ebben az életben. És minden egyes feladatnak, minden egyes jótettnek, amit csinálsz, micsoda értéke van ennek a végtelen mindenhatónak a szemében. Vele gondolsz abba, hogy olyan vagy, mintha egy egyszerű parasztember a hatalmas királlyal, és az a király lehajol hozzá, és kér tőle valamit, milyen nagy öröm az annak az egyszerű parasztembernek, még mennyivel és végtelenül nagyobb dolog az, hogy a végtelen Isten megteremtette ezt a világot, és benne téged, konkrétan azért, hogy valamilyen feladatod legyen, akkor el is felejtesz magadra gondolni. Nem magadon kell, ez a szomorúság miből számít, ha túl sokat gondolsz magadra? Az ember, aki túl sokat gondol magára, az szomorú. Az ember, aki nem magára gondol, az nincs ideje szomorú lenni. Nem csak nincs ideje, nincs miért. És az ember ezt a, erről majd később, különösen a 41-es fejezettől, az még odébb van, még, de a 41-es fejezettől mond konkrét meditációkat arra, hogy hogyan kell az embernek, mire kell gondolnia, milyen gondolatot kell végigfuttatni a fejében, amikor ilyen spontán rossz kedve van. Hogy tud, minek tud örülni bármilyen helyzetben. Még olyan helyzetben is, amikor nem spontán rossz kedve van, valami nagyon komoly dolog miatt van rossz kedve. Milyen meditációt tud végigfutatni a fejében, amitől van esélye, hogy a kedve megjavuljon. Ezek sem csoda gyógyszerek. Nem az, a mai világban ugye minden csoda, hogy bevezet egy algopirint, vége a fejfájásnak. Benyomsz valami ízét, és megnőnek a bicepszeid. Nincs, de a valóságban nincsenek csoda gyógyszerek. Itt sem csoda gyógyszer, de valami segítséget mégis ad.
Hogy látom, hogy is jutott. Láttam ezeket.